Szuper. Ez működik, ugye csak? Aha, szuper. Oké. Oké, szuper. No, a mostani téma, amit elétek hoztam, az János leveléből indult, még pedig ebből az ige szakaszból, ezt felolvasnánk. Tehát 1 János 2, 12, 14, és nem tudom, hogy Jánosnak a levelei egy elég spéciek. nagyon érdekes szemszögből ír János. És van ez a pár sor az 1 János 2-ben, ami mindig is így szembeötlő volt, hogy így miért, mit akar ezzel János. Felolvasom, írok nektek gyermekek, mert bűneitek megbocsáttattak az ő nevéért. Írok nektek apák, mert megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Írok nektek ifjak, mert legyőztétek a gonoszt. Írtam nektek gyermekek, mert megismertétek az atyát. Írtam nektek apák, mert megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Írtam nektek ifjak, mert erősek vagytok, Isten igéje megmaradt bennetek, és legyőztétek a gonoszt. És mielőtt tovább ennék, ugye itt több gyermekekről, apákról, ifjakról ír, gondoltam egy bemelegítésként egy ilyen kérdéssel kezdeném. Most elsősorban egyébként az ifjúságotra volnék kíváncsi, hogy ő mit gondolnak. Szerintetek melyik életkor, életszakasz a legjobb? Gyereknek lenni jobb, vagy felnőttnek? Vagy esetleg így gyereknek jobb? Aha, és miért? Hogy? Hogy? Lemaradtam róla. Szüleid fizetnek helyetted? Jó, igen. Pardon? Mert érdekes, hogy felnőttek többet kommentálják, mint te. Egyéb? Passz? Passz? Gyereknek? Fiatalember ott a sarokban? Nem nevezem néven felvétel miatt. Gyereknek jobb lenni? Tényleg? Azt hittem, minden gyerek azt fogja mondani, hogy a felnőttnek jobb, tesi. Miért? Miért jobb gyereknek lenni? Azt te mondtad? Azt hittem, valaki más mondta. Te mondtad. A szülők fizetnek. Jó, hát egyébként igen, ez is egy... Igen? Na. És te miért gondolod ezt? Nem szorulsz másokra, magad tartod el magadat. Aha, tök jó. Önállóság szempontjából. Aha. Jobb felnőttnek lenni? Ja, bocsánat, igen, köszönöm. Tehát, hogy... Na, tök jó, akkor többféle vélemény is elhangzik. Na, először is egy pár szót a megtérésről. Tehát ugye, amikor valaki újjá születik, akkor lelki-szellemi szempontból, igazából szellemi szempontból egy pici baba. Egy pici baba. Ezért van az, hogy néhányan, konkrét, amikor megkérdezett, hogy hány éves, akkor azt fogja mondani, hogy 10 éves vagyok, vagy 5 éves vagyok, mert annyi évvel ezelőtt tértem meg. Tehát, hogy innen is számítja az életkorát a megtérésétől. Tehát van, aki ezt így mondja, szerintem még itt a csapatból is valakitől hallottam, hogy mond, aha. Szerintem más is egyébként. Meg ezt olvastam is, ez egy nagyon jó szokás, mert valóban ez fejezi ki, hogy mikor történt egy újjászületés. Ugye az, hogy amikor az ember újjászületik, gyermekként indul neki a keresztény életnek, vagy csecsemőként. Ez több ige szakaszban is visszaköszön, ezekből néhányat megnéznénk, például 1 Korintus 3-ban olvassuk. Testvéreim, én azonban nem beszélhettem veletek úgy, mint lelkiekkel, csak mint testiekkel. Egy kis csecsemő nem annyira lelki, nem annyira szellemben jár, hanem inkább csak enni akar, meg aludni, meg ilyesmi. Mint Krisztusban kisdedekkel. Tejet adtam nektek, nem pedig kemény eredelt, mert még nem bírtátok volna el, mint ahogy egy kis csecsemőnek sem ad az egyből rántott szeletet, füstölt csülköt, ilyesmi. nem bírtátok volna el, sőt, még most sem bírjátok olyan, mert még testiek vagytok, tehát a kiskorúságot a testiességgel köti össze itt Pál apostol. Mert amikor irigykedés, versengés van közöttetek, vajon nem testiek vagytok-e, és nem emberi módon viselkedtek-e? Tehát itt is, amikor megszületik a gyülekezet, kisdedek, gyermekek és tejre van szükségük. Zsidókör 12, mert noha ez idő szerint már tanítóknak kellene lennetek, ismét arra van szükségetek, hogy az Isten beszédének alapvető elemeire tanítsam valaki titeket, és olyanok lettetek, mint akiknek tejre van szükségük, nem pedig kemény eledelre. Mert mindaz, aki tejjel él, járatlan az igazság beszédében, mivel hogy kiskorú. A nagykorúaknak pedig kemény eledel való, mint akiknek gyakorlott ítélőképességük van a jó és a rossz megkülönböztetésére. Hát ez erős, rengeteget lehetne mondani, de most csak nem megyek bele, mutatom, hogy itt is kiskorúság, tejre van szüksége. Már pedig az igazság beszéde az, ami, ezt Pál máshol is mondja, hogy az igének a teje. Vagy pedig, még egyet megnézzünk, 1 Péter 2:2, mint újszülött csecsemők, az ige tiszta, hamisítatlan tejét kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre. Tehát az ige, tej, csecsemő, kiskorúság, növekedés. Ezekről beszél az ige több helyen. És ugye mostani ige szakaszban Jánosnak a leveléből is azt látjuk, hogy több életkor, életszakaszról van szó. És én nem gondolom azt, hogy itt most fizikai életkorról van szó, hanem lelki életkorról. Tehát az életnek 3 életszakaszát hozta elénk az ige. Most kerestem olyan képet, hogy csecsemő, meg izé, ifjú, meg izé, de inkább egy ilyet hoztam. Tehát egy növekedésről van szó. Az elején ugye mag, az kihajt, a végén pedig felnő annyira, hogy az a mag, ami az elején ott elvetésre kerül, az ott van benne a napraforgóban. Ugye ez a innen indul, és ide megy tovább. Tehát kisgyermekek, gyermekek, ifjak, és apák, vagyis édesanyák, vagyis szülők. Na nézzük meg ezeket külön, mit ír ezekről János apostol. Tehát a gyermekekről. Amikor újjászületik valaki, lehet, hogy így néz ki mondjuk, de igazából belülről így néz ki. Tehát ezt szokták mondani, hogy ha valaki újjászületik, ez olyan, mint hogyha megszületik egy csecsemő, és akkor így magára hagyjuk, akkor az úgy gáz. Az így konkrétan felelőtlenségnek hívják. Tehát ha valaki újjászületik, segítségére van szüksége attól a pillanattól kezdve, hogy újjászületett. És igazából, tehát szüksége van arra, hogy tudjon növekedni. Szüksége van táplálékra, gondoskodásra. Igazából ezért mondja az ige, hogy tanítványokat kell neveljünk, és nem csak, hogy újjászülessenek emberek. Ezért van szükség a tanítványozásra, hogy egy kis csecsemő tudjon növekedni, ahogyan egy szülő is gondoskodik a kis csecsemőjéről, tudja, hogy mire van szüksége, és akkor szépen a gyerek végzi a dolgát, növekszik, csinálja a dolgát. Tehát ezért fontos, hogy tanítványozzunk. És mindenki itt kezdődik. Tehát senki sem ilyen zöldpólós, szakállas izéként születik meg az anyukájának a méhéből, mert nem így működik. Mindenki csecsemőként születik. Mindenki ezen megy végig. Tehát ezek a szakaszok, ezeken végig mennek az emberek. Mindenki végig megy. Ha valaki frissen született újjá, akkor nem igazán lehet úgy tekinteni el, mint egy lelkiekben egy akár ifjú, vagy akár felnőtt. Tehát tudjuk, hogy ő akkor neki ott a tejre van szüksége. Nézzük meg pár dolgot, hogy mit ír konkrétan az 1 János 2-ben a gyermekekről az apostol. Bűneitek megbocsátottak. Ez egyik dolog, ami a gyermekeknek szól. És a szellemi gyermekkor valahol itt kezdődik. A bűneid megbocsátottak. Szükséged van bűnbocsánatra. Tehát egy gyermek, egy szellemi gyermek, ezt föl kell ismernie. Igazából ez a megtérésnek az ajtaja, a kapuja. Ezen kell bemennie. Fölismerni, hogy szükséged van bűnbocsánatra, és ha nincs bűnbocsánat, akkor a bűneidért te felelsz, és akkor nagy gázban. szükséged van. A csecsemő föl kell ismerje azt, hogy bűnösként született, el kell ismernie Istennek az igazságát, hogy ez így van, és hogy neki szüksége van bűnbocsánatra, és meg kell hajolnia Istennek az igazsága előtt. Ez a csecsemő, ez az alap. Istennek adok igazat, megalázom magam előtte, szükségem van a bűnbocsánatra. És emellett pedig ott van az, hogy megkaptam a bűnbocsánatot. Kaptál bűnbocsánatot. Még mindig egy csecsemőnek ez a bűneitek megbocsátottak. Minden bűnöd meg van bocsátva. Minden. Az Úrnak, tehát amire az Úr vacsorában emlékezünk, ahogy isszuk azt a poharat, meg esszük azt a kenyeret, ez volt az ára annak, hogy minden bűnöd meg van bocsátva. És többé, emiatt, mert már kaptál bűnbocsánatot, már nem vagy bűnös, hanem igaz vagy és szent vagy. Újjászülettél. Ez mind, amit a csecsemőknek ír, a gyermekeknek. Szabad bejárásod van Istennek a jelenlétébe, az ő trónja elé, bármiféle félelem, vagy bármifajta vád nélkül, bármikor szabadon bemehetsz hozzá. Mint ahogy, ha mondjuk home office-ba dolgozik valaki, és látunk ilyen vicces videókat az interneten, hogy mondjuk a tévében is a bemondó éppen öltönybe, és hátulra berohan a gyerek a szobába, ugye Covid alatt, ezeken én is jót mosolyogtam, de be lehet szaladni hozzá. Be lehet szaladni hozzá bármikor az apukához. Szabad bejárásunk van ő hozzá. Ezek a dolgok, ez az, amivel kezdünk. Aztán mit mond még nekik János apostol? Megismertétek az atyát. És ugyanezt írja az apáknak is, hogy ismertétek azt, aki kezdettől fogva van, viszont itt így fogalmaz, hogy megismertétek az atyát. És szerintem, amiről itt szó van, az, hogy megismerték Istent, mint az ő atyukat, mint az ő mennyei édesapájukat. Tehát ez is a megtéréskor történik meg az emberekkel, hogy megismerik, hogy Isten nem csak egy távoli valaki, hanem az én apukám, mennyei apukám. És emiatt megtanulom azt, hogy lehet hozzá bensőségesen kapcsolódni. Bár nem csak Istenként hivatkozok rá, hanem atyaként. És ebben, hogy ő atya, ő édesapa, ebben van az, amire itt mi is hangsúlyt fektetünk a dicsőítésben, a bensőségességre. Az, hogy ő közel van. Ő nem távol van, közel van. Elém jön ez a kép, hogy mint mikor, hát nem tudom, kinek mekkora a gyereke, akinek van, de amikor pici a gyerek, mit csinál a szülő otthon? Lefekteti, ad neki egy jó puszit, jó éjszakát. És nem tudom, mondjuk simogatja egy picikét, szirógatja, hogy úgy menjen aludni a gyerek. Esetleg még a fülébe mondja neki, hogy nagyon szeretlek. Isten ilyen, hogy így ismerjük meg. Ez, amit a gyermekeknek, a gyermekkorban, szellemi gyermekkorban meg kell tanuljon a hívő ember, hogy Isten ilyen ő hozzá, ilyen ő vele. A gyermekek egyébként, tehát hogyha 30-40 éves korában is még gyerekként van otthon, az már nem annyira jó. Azt már kicsit másképp ítélik meg az emberek. Tehát a gyerekeknek fel kell nőniük. Nem akarod, hogy 30 éves fiad, lányod még mindig otthon éljen, és esti mesét olvassál neki. De ettől függetlenül a gyerekek ugyanúgy mindig, bocsánat, hogyha valami belegyújtam ezzel, még 30-40 évesen is valaki az anyukájának, apukájának a gyermeke marad. Mindig is gyerek marad. Tényleg? Oké. Okay. Én kérek elnézést. Tehát ők tudják. ők tudják. Tehát mindig gyermeke marad, csak ugye már másképpen viszonyul hozzá, de mindig megmarad ez az atya és gyermek kapcsolat. Még ha föl is nő az ember, mert ugye a gyerek föl kell nőjön, és szellemileg is fölnövünk, mindig megmarad ez a bensőséges kapcsolat az atyával, és ő mindig így viszonyul hozzánk. Na, aztán ír még az ige ifjakról. Megismert ifjak. Kerestem egy képet egy ifjúról. Mondjuk egy ilyet találtam. Mit mond az ifjakról? Fiatal felnőtt, konkrétan ez az. Legyőztétek a gonoszt, erősek vagytok, és Isten igéje megmarad bennetek. Ez a két dolog, amit kiemel János. Ugye, ahogy egy gyerek elkezd felnőni, vagy fiatal felnőtté válni, nem tudom, 17, 18, 19 éves kor, valami ilyesmi, elkezd erősödni. Tegnap is otthon nem nevezem meg egyik fiammal, volt egy kis fizikai erőpróba, de konkrétan, és dolgoznom kellett rajta. Dolgoznom kellett, mert... Na, hát van benne erő. Nagyon helyes. Nagyon helyes. És itt ugye már többé nem gyermekekről beszélünk, és szellemileg is ugyanerről beszélünk. Ugye itt a párhuzam. Amikor már ahogy növekszünk, erősödni, tehát a hívő életünk is erősödni fog. A szellemi életünk, az Istennel való kapcsolatunk erősödni fog. Lesz benne erő. Ez a következő lépés. Erősek vagytok. És ugye, ahogy elkezd erősödni egy gyerek is, úgy lesznek szituációk, amikor az erejét úgy már úgy beveti. A hívő életben is, ahogy az ember elkezd erősödni, ott kezdődnek a szellemi küzdelmek. A szellemi csaták. Felolvasom a zsidók, ezt szerintem nem raktam ki a PPT-be. Maradjanak ott a izé súlyzók, az úgy egy jó kép ehhez. Zsidók 10:32-t felolvasom nektek. De emlékezzetek vissza a régebbi napokra, amelyekben miután megvilágosodtatok, sok szenvedés teljes küzdelmet álltatok ki. Ugye itt beszél arról a levélírója, hogy ez a gyülekezet, a közösség megtértek, és jöttek küzdelmek, és kiállták ezeket a küzdelmeket. És valahogy, tehát miután megvilágosodtatok, tehát a megtérésük után ezek jöttek. És valahol szerintem mindig megvan az ember életében, amikor elkezd a hitben erősödni, elkezd mondjuk így már elhinni dolgokat, meg elkezd beleállni dolgokba, jönnek a küzdelmek. És ez az érésnek, a növekedésnek a része. Ez a része ennek. Nem kerestem ki, azt hiszem valamelyik Zsoltárban van az is, hogy jó az, hogyha ifjúkorában is terhet hordoz az ember. Jó az, hogyha ahogyan az elkezd erősödni valaki, ez az erő, ez használva van, kipróbált lesz. Ez az érésnek, a növekedésnek a része. Egyre több terhet kap az ember, ezeket szépen elkezdi hordozni, és egyre inkább megtanul kezelni helyzeteket. Ez még mindig az ifjúkornak a része, amikor elkezdünk erősödni. Ugye azt mondja emellett, hogy erősek vagytok, és ezeket összefügg. Isten igéje megmarad bennetek. És ezt nem lehet túlhangsúlyozni, hogy ez alapvetően fontos. Így tudunk erősek lenni, hogy megerősödünk, és megmarad bennünk Istennek az igéje. Emlékezzetek a magvető példázatára, ahol az ige, tehát nem kapkodta föl a madár, ahol nem folytották meg a gaz, ahol adtak neki teret, hogy mélyre menjen, ott tudott igazán növekedni, úgyhogy még gyümölcsöt is termett. De mi volt a mag az ige? Jézus elmondta utána a tanítványoknak, hogy De mégis ez mi? Ez egész példát. A mag az ige, Istennek az igéje. Alapvetően fontos, hogy az ige bennünk megmaradjon és megerősödjön. Tehát ez szükséges, hogy az igében erőssé váljunk. Úgyhogy ha nem akarunk kisgyermekek lenni, vagy kisgyermekek maradni, kicsit ezért is kérdeztem, hogy melyik életkor a legjobb, akkor egyszerűen venni kell a fáradtságot, hogy ezt csináljuk. Mert ez nem úgy működik, hogy berakom a párnám alá és alszom fölötte, hanem ez bizony rajtunk múlik. Belülre kell tegyük magunkba az igét, ugye mondja azt a 119. Zsoltár, hogy elrejteni a szívünkbe. Elrejteni a szívünkbe. Tehát néha még ilyen képileg is ezt így elképzeltem, hogy előveszem kis kulcsot, kinyit, berak oda, visszacsuk és bezárom. Elrejtem a szívembe az igét. Olvasni kell, olvasni, tehát hogy így előveszem és így olvasom, tehát hogy ezt nem lehet megspórolni. Kicsit tűnődni rajta, rágni, emészteni. Ha valamit nem értesz, akkor megállni fölötte, megkérdezni a Szent Lelket, hogy mit jelent az. Ő írta, ő meg tudja magyarázni. Időt erre fordítani, nem lehet megspórolni. És esetleg meg lehet próbálni, van, akinél ez segít, van, akinél nem feltétlenül, mondjuk akár meg is tanulni. Például az aranymondásokat tanítjuk a gyerekeknek, ami tök jó. Én emlékszem, hogy próbálkoztam egy időben, hogy konkrétan több ige szakaszt kívülről megtanuljak. Arra jó, hogy nagyjából vissza tudom idézni, nem biztos, hogy annyira ezen tűnök, de néha ezek úgy előjönnek belőlem, és akkor talán a Szentléleknek kicsit több dolga, vagy könnyebb lehetősége van, vagy könnyebb dolga van, hogy eszembe jutasson valamit, hogyha így bevéstem a gondolataim közé. Mit mond még az ifjakról? Ugye erősek vagytok, megerősödtetek, ugye fiatal felnőtt korról beszélünk. Az Isten igéje megmarad bennünk, az ige azt mondja, hogy ezek, amiket itt olvasunk, ez a fiatal felnőtt kor. A harmadik pedig legyőztétek a gonoszt. Legyőztétek a gonoszt. És ugye itt vannak a küzdelmek, és a fiatal felnőtt kor az, amikor ide eljut az ember. Ezt mondja az ige? Ezt mondja az ige, és ezzel nem azt akarod, hogy mindannyian küzdünk különböző helyzetekben, de az ige még nem is a szülőkort, vagy az érett felnőtt korhoz köti ezt, hanem az ifjúkorhoz. Az ifjúkorban van az, hogy legyőzzük a gonoszt. Az ifjúkorban van az, hogy megerősödünk, és elkezdünk győzelmet látni a hitünkben. És ez valóban történik. Nem is akarok abba belemenni, hogy mi van akkor, amikor nem, mert egyébként meg... Tehát látunk ilyet. Látunk ilyet az életünkben. Ti is láttatok győzelmet az életetekben, amikor a hitetek működött. Azt mondtátok, hogy igen, Isten valóban megmutatta magát. Az ifjakra írja az ige, hogy legyőztétek a gonoszt. Itt egy picit érdemes körbejárni, hogy mi az, hogy a gonoszt legyőztük. Tehát például szerintem nézzük meg azt, hogy mondjuk magunkban. Magunkban legyőzni a gonoszt. Mit jelent ez? Úgy értem, hogy mondjuk megtanuljuk azt, hogy a kísértésnek ellenállni. Legyőzni a gonoszt, nemet mondani a kísértésre. Álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Azt mondjuk, hogy nem. Ott jön a kísértés, fölismerem, hogy kísértés, nemet mondok rá. Ezt egy fiatal felnőtt korban tanulja meg az ember szellemi szempontból. Rájön, hogy azok a gondolkodásmód, gondolkodás minták, amik nem Isten szerintiek, azokat le kell cserélni Isten szerinti gondolkodás mintákra, megújítjuk a gondolkodásunkat, ez is az ifjú felnőttkor. Megtanuljuk azt, hogy úgy döntsünk, hogy Istent és az ő országát keressük, őt helyezzük elsőnek, ez is az ifjúkor. Vagy a környezetünkben a gonoszt legyőzni. A körülményeinkben megtanulunk imádkozni a körülményeinket, megtanulunk Isten bevonni a körülményeinkbe, hogyha ha bármi van az otthonunkban, vagy a munkánkban, a munkahelyünkön, Isten behívni oda, bevonni oda, és a gonosznak nem adni teret. Diadalt aratni fölötte. És ebben van benne szerintem az is, hogy más emberekben legyőzni a gonoszt. Pont ma reggel olvastam, hogy az embernek fia azért jött, hogy a ördögnek a munkáit lerontsa. Tehát látunk mondjuk embereket megtérni, meggyógyulni, megszabadulni. A gonosz feletti diadalt látjuk. Megtanulunk, hogyan tudjunk szeretetben, megbocsátásban járni. És ezek az emberek, ez megváltoztatja az embereket. Amikor igazán szeretetet kapnak, amikor igazán megbocsátást kapnak rajtunk keresztül, ez megérinti az embereket, és változást tud hozni. Tehát itt most csak néhány nézőpont, hogy a gonosz feletti diadal hogyan lehet értelmezni, biztos lehet még másféleképpen is. És ezek után jutunk el oda, amit mondja János, hogy apák, vagyis szülők. Azt hiszem, és kerestem egy képet apukáról, gyerekekkel. Nagyon cuki. Azt mondja János, hogy megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. És itt János ugye a gyermekeknél azt mondja, hogy az atyát megismertétek, itt pedig azt mondja, hogy azt, aki kezdettől fogva van. És akkor gondolkoztam, hogy miért. És bennem az jött föl erre, hogy gondolkoztam, hogy szerintem ebben benne van az egész Szent Háromság. Tehát benne van az Atya, benne van Jézus, benne van a Szent Szellem, hogy mind a három kijelentését, megmutatkozását, megnyilvánulását Istennek egy apa, egy szülő ismeri, érti, tudja, hogy mit kezdjen vele. Ahogyan tovább növekszünk az ifjúkorból, utána talán a legtöbb esetben szülőké válunk. Nem mindenki válik szülővé, de szellemi értelemben mindannyian erre vagyunk elhívva, hogy szülővé váljunk. Tehát gyermekeink lesznek, szellemi értelemben gyermekek. Most eszembe jut a gyülekezet, ahova jártam Angliában, ott úgy a vezető lelkész aglegény volt. 50, már 60 éves is lehet. Soha nem nősült meg, soha nem volt családja, pedig nagyon-nagyon szerette és szereti a gyerekeket. De szellemi értelemben te jó ég, hány gyereke van? Iszonyat. Rengeteg. Nincs száma. És ezt jó szem előtt tartani, hogy szellemi értelemben hány gyereke van valakinek. Szülőként az embernek a hite gyümölcsöt terem, ugye ott van a napraforgó, és megérint másokat, elér másokat. És ezt is szeretném mondani, hogy ismerni Istent, tehát megismerni azt, aki kezettől fogva, ez a végállapot, ez a végcél. És megismerni Istent, tehát hogy azt hittem, ez az eleje. Ismerni Istent nem csak annyit jelent, hogy egy kapcsolatba bekerülni. Tehát, hogy úgy élni, hogy én Istent ismerem, ebben szerintem érezhető, hogy ebben több van. És ez a végállapot. Mit jelent Isten, ismerni Istent? Jelent egyszerűen az örök életet. Ugye János 17-ben olvassuk, a 17.3-ban, az pedig az örök élet, hogy megismeri téged, és azt, aki az egyedül igaz Istent, és Jézus Krisztus, akit te elküldtél. Az örök élet. Istennek az ismerete. És ezt az örök életet elkezded élni, elkezdeni itt a földön már ezt az örök életet élni. Már úgy élsz, hogy az örökké valóság az, amiben vagy, és az örökké valóság van a szemed előtt. A mennynek a jelenléte itt van az életedben. Szerintem erről beszéltem a 90. Zsoltár, hogy a mindenhatónak az árnyékában élsz. Ő vele jársz. Akkor jelenti ugye ezt a bensőséges kapcsolatot. Ismerni Isten. Föntartod, prioritást helyezel arra, hogy ezt a bensőségességet közelséget, ezt a fajta gyengét kötődést Istennel megtartod. Megismered az ő jellemét és karakterét. Megtanulod azt, hogy Isten milyen. És ha tudod, hogy milyen, akkor tudod, hogy ő mit fog és mit nem fog csinálni. Pusztán abból kiindul, hogy ő milyen. És ez egyrészt alapul a te tapasztalatodra, ő vele, tapasztalat, meg alapul az ő Szent Szellemének a kijelentésére. Meg igen, tehát ez igen, ennek a része, de az ifjúkoron túlmenve, most már feltételezve azt, hogy az igen megmarad bennünk. Tapasztalat, a Szent Szellemnek a kijelentése. Föllapozom nektek az 1 Korintus 2-t, és felolvasom belőle a 10-es verset. Jó, akkor 9-eset is. Csak hogy kerek legyen. Hanem amint megvan írva, amiket szem nem látott, fül nem hallott, és emberi szív meg sem gondolt, azt készítette Isten az őt szeretőknek. Nekünk azonban Isten kijelentette a lélek által, mert a lélek mindent megvizsgál, még az Isten mélységeit is. És itt ez, amit Pál mond, hogy Istennek a lelke ismeri igazán Isten magát. Istennek a lelke mindent megvizsgál, Istennek a mélységeit, Istennek a mély gondolatait, mind-mind a Szentlélek ezeket ismeri, és ki akarja, és kijelenti nekünk. Ezért tudjuk, tehát ismerni Istent, azt jelenti, hogy megismerjük az ő karakterét, az ő jellemvonásait. Példaként hozhatnám fel a Jakab 1-et. Felolvasom azt is, Jakab 1. Jakab 1 első fejezet, 13-as vers. Senki sem mondja, amikor kísértésbe esik, hogy Isten kísért engem, mert Isten gonoszsággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért. Jakabnak is ezt kijelentette a Szentlélek, hogy ugye János mondja azt, hogy az Isten világosság, és benne semmilyen sötétség nincs. Isten nem packázik velünk, nem mondja azt, hogy na most megnézem, hogy ezt a gonosz dolgot te belemész-e. Ő senkit nem kísért. Ez is az ő karaktere, ő jellemvonása. Így fog, megismerjük őt. Megismerjük, hogy hogyan érez dolgok felől. Ugye ezért szoktam imádkozni, meg szoktunk imádkozni, hogy egy hullám hosszon legyünk vele, hogyha valaminek örül, akkor örüljünk. Ugye egy megtérő fölött is nagy buli van a mennyben. Hogyha valami fölött ő szomorkodik, akkor mi is szomorkodjunk. Ha valami miatt ő mérges, vagy dühös, akkor mi is tudjunk mérgesek és dühösek lenni. Ez is megismerjük, hogy ő hogyan érez. Megtanuljuk, hogyan beszélgessünk vele. Megtanuljuk, és a beszélgetés során megértjük, hogy ő hogyan lát dolgokat. Mi az ő szemszöge? Hogyan nézi a dolgokat? És egyszerűen csak vele jársz. Mint ahogyan, most nem lapozom fel, ugye 1 Mózes 5-ben van, hogy 1 Mózes 5:24. Énok pedig Istennel járt, és nem volt többé, mert Isten magához vette őt. Istennel járni. Egyszerűen csak vele járni. És azt hiszem, hogy talán 1 Péter vagy 2 Péterben van leírva, hogy Énoknak megvolt ez a belső bizonysága, hogy ő örömet szerez Istennek, hogy Isten gyönyörködik benne. Ez is a része volt ennek. Tehát, hogyha Énokon gondolkozunk, hogy miért vett őt Isten magát, mi volt olyan különleges Énokba, ő meg volt róla győződve, hogy Isten gyönyörködik benne. Úgyhogy summáznám, összefoglalva, Isten azt akarja, hogy felnövekedjünk. Gyermekkorból, utána. Ifjaként, tehát gyermekek, bűneitek meg van bocsájtva. Megismertétek az atyát, Isten nem csak egy távoli valaki, hanem egy közeli atya. Ifjak, erősek vagytok, megerősödtök, kipróbált lesz a hitetek, legyőztétek a gonoszt, Isten igéje megmarad bennetek, és apák, szülők, megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Atya, fiú, Jézus, Szent Szellem, és ezt az örök életet élitek ő vele. Bensőséges kapcsolatot fönntartjátok vele, és egyszerűen csak ismeritek, hogy milyen ő, és mit fog tenni. És ahogyan így éltek, ez lesz majd, ami megérint másokat, és lesznek szellemileg is gyermekeitek. Akiket, ahogyan a legelső pontnál néztünk, nem az, hogy újjászült, és akkor hurrá, szia, hanem őt meg kell viszont tanítványozni kell, oda kell figyelni rájuk, mert szükségük van segítségre. Ámen, ennyit szerettem volna mondani, és király, van még egy csomó idő.